32. fejezet. Petronius válvonogatva, s nagyon elégedetlenül ment haza. Most már ő is látta, hogy Viníciusszal többé nem értik meg egymást, és hogy lélekben teljesen eltávolodtak egymástól. Valamikor Petroniusnak igen nagy befolyása volt az ifjú katonára. Mindenben példaképe volt Viníciusnak, és gyakran egy-két gúnyos szava elég volt ahhoz, hogy visszatartsa valamitől, vagy valamire rábírja. Ebből most már nem maradt meg semmi, olyannyira, hogy Petronius nem is próbálkozott meg a régi módszerekkel, mert érezte, hogy gúnyos szellemessége hatástalanul siklik le Viníciusz lelkének páncélburkáról, amelyet a szerelem és a keresztények érthetetlen világával való érintkezés rakott rá. A tapasztalt szkeptikus megértette, hogy elvesztette Viníciusz lelkének kulcsát. Ez nem csak elégedetlenséggel, hanem félelemmel töltötte el, amelyet még fokoztak az éjjel végbe ment események. Ha Augusta részéről ez nem csupán múló szeszély, hanem tartósabb szenvedély, gondolta Petronius, akkor két dolog lehetséges. Vagy az, hogy Viníciusz nem fog tudni neki ellenállni, és akkor a legkisebb botlás is elvesztheti, vagy az, hogy ellenáll, és akkor biztosan vége van, és vele együtt talán nekem is, már csak azért is, mert rokona vagyok. Ha az Augusta ellenszenve az egész családra kiterjed, befolyása a mérleget Tigellinus felé billentheti. Az egyik is, a másik is rossz. Petronius bátor ember volt, nem félt a haláltól, de mivel nem várt tőle semmit, nem is akarta ő maga kihívni. Hosszas gondolkozás után végül úgy döntött, hogy legjobb lesz Viníciuszt eltávolítani Rómából, és elküldeni utazni. Ha még Lügiát is odaadhatná neki az útra, milyen boldogan megtenné. De még így is remélte, hogy nem lesz nagyon nehéz rábeszélnie. Ebben az esetben a Palatinuson hírét terjesztené, hogy Viníciusz beteg, és azzal az ő fejéről is, meg a magáéről is elhárítaná a veszedelmet. Az Augusta végül is nem tudta, hogy Viníciusz megismerte-e őt. Feltételezhette, hogy nem, tehát hiúsága egyelőre nem szenvedett sérelmet. De ez a jövőben megváltozhatott, amit feltétlenül el kellett kerülni. Petronius mindenekelőtt időt akart nyerni, mert érezte, hogy ha egyszer Cézár elindul Achaiába, akkor Tigellinus, aki semmiféle művészethez nem ért, háttérbe szorul, és elveszti befolyását. Petronius biztos volt abban, hogy Görögországban minden versenytársa fölött győzelmet aratt. Közben elhatározta, hogy vigyázni fog Viníciuszra, és igyekszik őt rábeszélni az utazásra. Jó pár napig arra is gondolt, ha elérné Cézárnál, hogy a keresztényeket rendelettel üzze ki Rómából, akkor Lügiának is el kellene hagynia a várost, és vele együtt elhagyná Viníciusz is. Akkor nem is volna szükség rábeszélésre. A dolog önmagában lehetséges volt, hiszen még nem is nagyon régen, mikor a zsidók zavarogni kezdtek a keresztények iránti gyűlöletből, Claudius Cézár, nem tudván őket egymástól megkülönböztetni, a zsidókat üzte ki Rómából. Akkor hát Néró miért ne üzhetné ki a keresztényeket? Mindjárt több hely lenne Rómában. Petronius amaz úszó lakoma után minden nap találkozott Néróval, hol a Palatinuson, hol más házakban. Könnyű volt neki ilyesmit sugalmazni, mert Néró sosem szabódott az olyan gondolattól, amely valakinek vesztét vagy kárát okozhatta. Petronius alaposan meghányta vetette a dolgot, és elkészítette az egész tervet. Úgy döntött, hogy lakomát ad, és azon rábeszéli Cézárt a rendelet kiadására. Még azt is remélte, és nem is egészen indokolatlanul, hogy Cézár őt bízza meg a rendelet végrehajtásával. Akkor a Viníciusz kedvesének kijáró figyelemmel elküldené Lügiát például Bájéba, ott aztán szerethetnék egymást, játszhatnának keresztényesdit, amennyi csak beléjük fér. Közben pedig gyakran meglátogatta Viníciuszt. Először azért, mert minden római önzése ellenére sem tudott lemondani iránta való ragaszkodásáról, másodszor pedig, hogy rábeszélje az utazásra. Viníciusz betegnek tettette magát, s nem mutatkozott a Palatinuson, ahol minduntalan változtak a tervek. Egy napon aztán Petronius magától Cézártól értesült, hogy 3 napon belül Antiumba utazik, és mindjárt közölte is a hírt Viníciusszal. De az ifjú megmutatta az Antiumba meghívott személyek névsorát, amelyet Cézár szabadosa hozott el neki reggel. Rajta van az én nevem is, meg a tied is, mondta. Ha hazamégy, ugyanezt a névsort már otthon is megtalálod. Ha én nem szerepelnék a meghívottak között, az azt jelenteni, hogy meg kell halnom, jegyezte meg Petronius. Nem hiszem azonban, hogy ez az achaiai út előtt bekövetkeznék. Nérónak ott nagy szüksége lesz rám. Aztán átnézte a listát, s így szólt. Alig jöttünk haza Rómába, már megint itt kell hagynunk házunkat, s mehetünk tovább Antiumba. De hát muszáj, mert ez nem csak meghívás, hanem parancs is. És ha valaki nem engedelmeskednék, akkor másféle meghívást kapna egy sokkal hosszabb útra, ahonnan nincs visszatérés. Milyen kár, hogy nem fogadtad meg tanácsomat, s nem utaztál el, amíg lehetett. Most el kell jönnöd Antiumba. Most el kell mennem Antiumba. Na látod, milyen időket élünk, s milyen alávaló rabszolgák vagyunk. És te ezt csak ma látod? Nem. Te azt bizonygattad, hogy a keresztény vallás az élet ellenségemet békjóba veri. De lehetnek-e súlyosabb békjók azoknál, amelyeket mi viselünk? Azt mondtad, Görögország megteremtette a bölcsességet és a szépséget, Róma pedig az erőt. Hol van hát a mi erőnk? Hívd el Kilont, ma semmi kedvem filozofálni. Herkulesre, nem én teremtettem meg ezeket az időket, s nem én felelek értük. Beszéljünk Antiumról. Tudd meg, hogy ott nagy veszedelem vár rád, és talán jobb volna az Urzusszal megmérkőznöd, aki Krotont megfojtotta, mint oda menned, és mégis menned kell. Vinicius hanyagul legyintett. Veszedelem? Mi mindnyájan a halál homályában botorkálunk, s egy-egy fej minduntalan elmerül a homályban. Felsorolja mindazokat, akiknek volt egy kis sütnivalójuk, s ezért a Tiberius, Caligula, Claudius és Nero féle idők ellenére is megértek 80 vagy 90 esztendőt? Hogy más ne említsek, ott van Domitius, áfér. Bár egész életében tolvaj, lator volt, békességben vénült meg. Talán azért, talán éppen azért, felelte Vinicius. Azzal végignézte a lajstromot, majd így szólt. Tigellinus, Vacinius, Sextus Africanus, így tovább, micsoda csőcselék, micsoda latrok. S ha az ember elgondolja, hogy ezek kormányozzák a világot, nem méltóbb dolog volna számukra, hogy valami egyiptomi vagy szíriai istenséget hordozzanak végig a városkákon szisztrumokat pengetve, s jövendőléssel vagy bukfencet hányva keressék meg kenyerüket. Vagy hogy tudós majmokat, számoló kutyákat vagy fuvolázó szamarat mutogassanak, tette hozzá Petronius. Ez mind igaz, de beszéljünk fontosabb dolgokról. Hallgass ide és jól figyelj. A Palatinuson elhíreszteltem, hogy beteg vagy, és nem hagyhatod el a házat, és neved azonban mégis itt van a lajstromon, ami azt jelenti, hogy valaki nem hitt nekem, és szándékosan gondoskodott arról, hogy rákerülj. Nérónak ez nem volt fontos, mert az ő szemében nem vagy egyéb, mint katona, akivel legfeljebb a cirkuszi versenyekről lehet beszélni, mert a költészetről és a zenéről fogalma sincs. Nos, nyilván Poppea volt az, aki gondoskodott róla, hogy a listára kerülj, ami azt jelenti, hogy irántad való szenvedélye nem pillanatnyi szeszély volt, hanem meg akar hódítani. Bátor Augusta ez a Poppea? Valóban bátor, mert menthetetlenül vesztét lelheti. Bár indítaná Vénusz minél előbb más szerelemre, de amíg téged kíván, a legnagyobb óvatosságra van szükséged. A rőtszakálló már közömbös iránta, ma már inkább Rubriához vagy Pitagorászhoz vonzódik, de puszta hiúságból is rettenetes bosszút állna rajtatok. A ligetben nem tudtam, hogy vele állok szemben, de te kihallgattál, tudod, azt feleltem neki, hogy mást szeretek, sőt nem akarom. Én pedig minden föld alatti istenre kérlek, ne veszítsd el még azt a maradék eszedet is, amit a keresztények meghagytak. Hogy habozhatsz, ha a valószínű és a biztos pusztulás között kell választanod? Nem megmondtam már, ha Augusta hiúságát megsértett, nincs menekvés számodra? A Hádészre! Ha meguntad az életedet, már most vágd fel ereidet, vagy dőj kardodba, mert ha Poppeát megsérted, nem biztos, hogy ilyen könnyű halál vár rád. Régen te kellemesebb volt veled beszélni. Mit akarsz tulajdonképpen? Mit árthat az neked? Hát akadályoz ez cseppet is abban, hogy tovább szeresd Lügiádot? El ne feledd, hogy Poppea látta őt a Palatinuson, s nem lesz nehéz kitalálnia, ki miatt utasítod el ezt a magas kegyet. És akkor még a föld alól is előteremti őt. Nem csak magadat veszted el, hanem Lügiát is, érted? Vinicius hallgatta, de mintha mással járt volna az esze. Találkoznom kell vele, szólalt meg végül. Kivel? Lügiával? Igen. Tudod, hol van? Nem. Szóval megint keresni fogod a régi temetőkben meg a Tiberiuson túl? Nem tudom, de találkoznom kell vele. Jól van. A keresztény is talán kiderül, hogy okosabb, mint te, sőt bizonyára kiderül, hogy nem kívánja a vesztedet. Vinícius vállat vont. Megmentett Ursus kezéből. Akkor siess, mert a rőtszakálló nem fogja halogatni az utazást. A halálos ítéleteket kiadhatja Anciumból is. De Vinícius rá sem hallgatott. Őt csak egyetlen gondolat foglalkoztatta, találkozni Lügiával, tehát a lehetőségeken kezdett gondolkozni. Eközben olyan dolog történt, amely minden nehézséget eloszlatott. Íme másnap váratlanul betoppant hozzá Kilon. Ágról szakadta, rongyosan jött, arcáról lerít az éjség, ruhája cafatokban lógott le róla. A cselédség azonban, melynek régebben parancsa volt, hogy a nap és éjszaka bármely szakában be kell eresztenie, nem merte feltartóztatni, úgyhogy egyenesen az átriumba ment, és Vinícius előtt megállva így szólt. Az istenek tegyenek halhatatlanná, s osszák meg veled a világ fölötti uralmat. Vinícius az első pillanatban szerette volna kidobatni, de eszébe jutott, hogy a görög talán tud valamit Lügiáról, s a kíváncsiság legyőzte benne az undort. Te vagy az? Kérdezte. Mi van veled? Nagy baj, ó Jupiter fia, felelte Kilon. Az igazi erény olyan árucik, amely a fenének sem kell, s az igazi bölcsnek örülnie kell, ha 5 naponként egyszer vásárolhat a mészárosnál egy juhfejet, és miután padlás szobájában elrákcsálta, könnyeivel oldhatja el utána szomját. Á, uram, mindent, amit adtál, könyvekre költöttem el Atractusnál, aztán kiraboltak, tönkretettek, a rabszolganő, akinek össze kellett volna írni a tanaimat, megszökött, s magával vitte, ami még megmaradt a te bőkezűséged ajándékából. Koldus vagyok, de elgondoltam, kihez is mehetnék, ha nem hozzád, ó Szerápisz, akit szeretek, akit bálványozok, s akiért életemet kockáztattam. Minek és mivel jöttél? Segítségért, ó Bál, és hozom neked a nyomorúságomat, könnyeimet, szeretetemet, és végül híreket, amelyeket irántad való szeretetből gyűjtögettem. Emlékszel, uram, elmondtam neked annak idején, hogy Petronius egyik rabszolganőjének átengedtem a páfoszi Vénusz övéből egy fonálszálat. Most aztán utána jártam, hogy használta az neki. S te, ó napnak fia, aki tudod, mi történik abban a házban, tudod azt is, hogy kicsoda ott most Euniké. Van még egy ilyen fonálszálam. Neked tartogattam, uram. Itt abba hagyta, mert észrevette, hogy Vinícius szemöldökein kezd meggyülemleni a harag, és meg akarván előzni a kirobbanást, így szólt. Tudom, hol lakik az isteni Lügia, megmutatom, uram, a házat és a sikátort. Vinícius elnyomta izgalmát, melyet ez a hír keltett benne, és így szólt. Hol van ő? Linusnál, a keresztények főpapjánál. Ursusztal együtt van ott, Ursus pedig tovább is ahhoz a molnárhoz jár, az pedig Démásznak hívják, mint a te diszpenzátorodat, uram. Rabszolga felügyelő. Igen, Démásznak. Ursus éjszaka dolgozik, ha tehát egy éjjel körülfogatod a házat, nem találjuk őt ott. Linus öregember, rajta kívül csupán 2 öregasszony van a házban. Honnan tudod mindezt? Emlékszel, uram, hogy a keresztények kezében voltam, s nem bántottak. Glaucus téved ugyanabban, hogy én vagyok oka szerencsétlenségének, de szegény elhitte, a mai napig hisz is, mégsem bántottak. Ne csodálkozz hát rajta, uram, hogy szívem megtelt hálával. Én még a régi jó időkből való vagyok. Azt gondoltam hát, elhagyjam-e barátaimat és jótevőimet? Nem volna-e szívtelenség nem érdeklődni irántuk? Mi van velük, hogy szolgál egészségük, s hol laknak? A Pessinuszi kübelére mondom, ezt nem tudnám megtenni. Eleinte visszatartott, hogy szándékomat félre találják érteni. De szeretetem legyőzte a félelmet, különösen az adott erőt, hogy ők olyan könnyen megbocsátanak minden sérelmükért. Mindenek előtt azonban te rád gondoltam, uram. Legutóbbi vállalkozásunk kudarccal végződött, de vajon Fortuna kedvelt fia beletörődhetik-e ebbe a gondolatba? Én hát előkészítettem számodra a győzelmet. Különálló házban lakik. Úgy körülfogadhatod rabszolgáiddal, hogy egy egér sem menekülhet belőle. Ó, uram, csak is tőled függ, hogy ama nagylelkű királylány még az éjjel házadban legyen. De ha ez megtörténik, gondolj rá, ezt atyám kiéhezett, s nagyon szegény fia segítette elő. Viníciusnak fejébe szökött a vér. A kísértés még egyszer megrázta egész valóját. Igen. Ez volt a módja, mégpedig ezúttal egészen biztos módja. Ha Lügia egyszer itthon lesz nála, kiragadhatja el tőle. Ha Lügiát a szeretőjévé teszi, mi marad más számára, mint hogy örökké a szeretője maradjon? Aztán pusztuljon minden vallás. Mit számítanak majd akkor neki a keresztények? Irgalmasságukkal és komor hitükkel együtt. Avagy nem ideje már mindezt lerázni a magáról? Nem ideje már, hogy kezdjen úgy élni, ahogy mások élnek? Hogy aztán Lügia mit fog csinálni, hogyan egyezteti össze sorsát a vallásával, az az ő dolga, ez egyáltalán nem fontos. Mindenek előtt az övé lesz, mégpedig már ma. De még az is kérdés, vajon Lügia lelkében megállnak-e azok a tanok ebben a számára új világban, a szenvedély és gyönyörök között, amelyeknek kénytelen lesz átadni magát. És mindez még ma megtörténhet. Elég itt tartani a kilont, és alkonyatkor kiadni a parancsokat. Aztán a vég nélküli öröm. Mi volt az én életem? Gondolta Vinícius. Szenvedés, ki nem elégített vágy, folytonosan felvetődő kérdések, amelyekre nem volt válasz. Így mindez ketté vágódik, s mindennek vége lesz. Eszébe jutott ugyan, megígérte Lügiának, hogy nem emeli rá a kezét. De mire esködött? Nem az istenekre, mert azokban már nem hisz. Nem Krisztusra, mert benne még nem hisz. Különben is, ha Lügia úgy fogja érezni, hogy sérelem esett rajta, elveszi feleségül, és így kárpótolja. Igen. Ez kötelessége, hiszen Lügiának köszönheti életét. Erre eszébe jutott a nap, mikor Krotonnal együtt behatolt a leány rejtek helyére, látta, hogyan emelkedik Ursus ökle a feje fölé, és eszébe jutott minden, ami azután következett. Lügiát is látta rabszolgaruhában az ágya fölé hajolni. Gyönyörű volt, jóságos, és imádott, mint egy istenség. Erre tekintete önként a laráriumra és arra a keresztre siklott, melyet Lügia hagyott ott neki, mikor elment. És mindezért újabb merénylettel fizessen neki. Hajánál fogva vonszolja a kubikulumba, mint egy rabszolganőt. Hogyan tehetné meg ezt, hiszen nem csak kívánja, hanem szereti is Lügiát. És éppen azért szereti, mert olyan, amilyen. És egyszerre rádöbbent, nem elég neki, hogy Lügia itt legyen a házában, nem elég őt erőszakkal a karjába kapnia. Az ő szerelme ennél már többet kíván. Lügia hajlandóságát, szerelmét, lelkét. Áldott lesz ez a hajlék, ha ő saját úszántából lépi át küszöbét. Áldott lesz az a pillanat, az a nap, és áldott az élet. Akkor mindkettőjük boldogsága olyan lesz, mint a végtelen tenger, és mint a nap. De erővel elragadni annyi volna, mint örökre megölni ezt a nagy boldogságot. És ugyanakkor elpusztítani, meggyalázni, bemocskolni azt, ami a legdrágább és egyedül szeretett ebben az életben. Már a puszta gondolatra is irtózat fogta el. Kilonra pillantott, aki rámerett, kezét rongyai alá dugta, s nyugtalanul vakarózott. Ekkor kimondhatatlan undor fogta el. Szerette volna eltaposni ezt a volt segédjét, úgy, hogy az ember az undok férget vagy a mérges kígyót tapossa el. Kis idő múlva már tudta, mit kell tennie. De mivel semmiben sem ismert mértéket, s mindenben kemény római természete után ment, Kilonhoz fordulva így szólt. Nem teszem meg, amit tanácsolsz, de hogy mégsem menj el a megérdemelt jutalom nélkül, 300 botot adatok neked a házi ergasztulumomban. Kilon elsápadt. Vinícius szép arcáról annyi hideg eltökéltség sugárzott, hogy egy pillanatig sem áltathatta magát azzal, hogy a megígért fizetség csak kegyetlen tréfa. Egy pillanat alatt térdre rogyott hát, és összegörnyedve, szaggatott hangon jaj veszékelt. Hogyan, Perzsa királya? De miért? Kegyelem piramisa, irgalom kolosszusa, miért? Öreg ember vagyok, éhes és nyomorult. Így hálálod meg szolgálataimat. Miként te a keresztényeknek, felelte Vinicius, s behívta a diszpenzátort. De Kilon a lábához ugrott, görcsösen átölelte, s még jajgatott, bár arca már halálosan elsápadt. Uram, uram, öreg ember vagyok, 50-et, ne 300-at, 50-et elég, 100-at, ne 300-at, kegyelem! Vinicius lábával félrelöktek, s kiadta a parancsot. A diszpenzátor nyomában megjelent két erős kvad rabszolga, megragadták Kilont maradék hajánál fogva, fejét becsavarták saját rongyaiba, s kivonszolták az ergasztulumba. A Krisztus nevére! Kiáltotta a görög a folyósó ajtajában. Vinicius egyedül maradt. A kiadott parancs felhevítette és élénkebbé tette. Közben igyekezett összeszedni és elrendezni zilált gondolatait. Nagy megkönnyebbülést érzett, s az önmagán aratott győzelem megerősítette lelkét. Úgy érezte, nagy lépéssel közeledett Lügiához, s ezért valami utalom jár neki. Az első pillanatban meg sem fordult az eszében, hogy Kilonnal szemben milyen súlyos igazságtalanságot követett el, s hogy ugyanazért veszőztette meg, amiért a múltkor megjutalmazta. Ahhoz még túlságosan római volt, hogy a más fájdalma neki is fájhatott volna, s hogy egy ilyen nyomorult görög gondokat okozhatott volna neki. Még ha gondolkozott volna is rajta, akkor is úgy érezte volna, hogy helyesen cselekedett, amikor egy alávaló embert megbüntetett. De ő Lügiára gondolt, s lelképpen így szólt hozzá. Nem fizetek neked gonoszszal a jóért, s ha majd valamikor megtudod, hogyan bántam el azzal az emberrel, aki rá akart beszélni, hogy kezet emeljek rád, hálás leszel nekem. De mindjárt fel is tette magának a kérdést, hogy vajon Lügia megdicsérné-e azért, amit Kilonnal tett. Hiszen az ő vallása a megbocsátást hirdeti, hiszen a keresztények megbocsátottak ennek a nyomorútnak, noha sokkal nagyobb okuk volt a bosszúra. Csak ekkor szakadt fel lelkében a kiáltás a Krisztus nevére. Eszébe jutott, hogy ezzel a kiáltással szabadult meg Kilon a Lügius kezétől, és erre ő is elhatározta, hogy a büntetés hátralevő részét elengedi neki. Éppen be akarta hívni a diszpenzátort, mikor az magától belépett, s jelentette. Uram, az az öreg elájult, vagy talán meg is halt. Tovább veszőztessem? Keltsétek életre, és hozzátok elém. Az átrium felügyelője eltűnt a függöny mögött, de úgy látszik, az élesztés nem ment valami könnyen, mert Vinicius még jó ideig várt, és már türelmetlenkedni kezdett, amikor végre a rabszolgák bevezették Kilont, és ők maguk Vinicius intésére azonnal visszavonultak. Kilon sápat volt, mint a fal, és lábáról vékony erecskékben folyt a vér az átrium kövezetére. De eszméleténél volt, és térdre rogyva, kinyújtott kézzel rebegte. Köszönöm, uram! Nagy vagy és irgalmas! Kutya! Kiáltott rá Vinicius. Tudd meg, hogy azért a Krisztusért bocsátottam meg neked, akinek saját életemet is köszönhetem. Szolgálni fogom, uram, őt is, meg téged is. Hallgass és ide figyelj! Állj fel! Velem jössz és megmutatod a házat, amelyben Lügia lakik. Kilon felugrott, de alig állt lábára, még halálosabban elsápadt és elhaló hangon nyögte. Uram, valóban éhes vagyok. Elmegyek, uram, megyek, de nincs erőm. Adasd ide akár a kutyáid tájában levő maradékot, aztán elmegyek. Vinicius adatott neki ételt, egy aranyat és palástot. De Kilont a verés meg az éhség annyira elgyengítette, hogy evés után sem bírt menni, bár a haja is égnek át a rémülettől, hogy gyengeségét Vinicius ellenállásnak vélheti, s megint megveszőzteti. Csak melegítsen fel a bor, ismételgette fogvacogva. Mindjárt el tudok menni akár a nagy Görögországba is. Kicsi idő múlva csak ugyan valami erőre kapott, és elindultak. Az út hosszú volt. Linus ugyanis, mint a legtöbb keresztény, a Transtiberisen lakott nem messze Miriam házától. Kilon egy különálló kis házat mutatott Viníciusnak, melyet borostyánnal teljesen befutott kőfal vett körül. Aztán így szólt. Ez az, uram. Jól van, mondta Vinicius. Most menj dolgodra, de előbb hallgass meg, amit mondok. Felejtsd el, hogy nekem szolgáltál. Felejtsd el, hol lakik Miriam, Péter és Glaucus. Felejtsd el ezt a házat is, és felejts el minden keresztényt. Minden hónapban eljössz hozzám, és Démász, a szabados, kifizet neked 2 aranyat. De ha tovább kémkednél a keresztények ellen, agyonvesszűztetlek, vagy átadlak a város prefektusának. Kiron hajlongva fogadkozott. Elfelejtem. De mikor Vinicius az utcácska kanyarulatában eltűnt, Kiron kinyújtott kezét ökölbe szorítva, fenyegetőzve kiáltotta. Atéra és a fúriákra esküszöm, hogy nem felejtem el! Aztán megint elalélt.